Üdvözöljük hallgatóinkat, Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És ma megint hallgatói kérdésekkel fogunk foglalkozni, és szokás szerint hallgatói reakciókkal kezdjük korábbi műsorokra. Ádám?
Igen.
Térdepelés társai. Ugye volt ezelőtt már több műsorral.
Igen.
Egy olyan témánk, hogy vannak bizonyos szavak, amik két változatban léteznek, és hogy van, mintha lenne bennük egy plusz szótag az egyik változatban.
Igen, papír és papíros.
Igen, és az a hallgatónk a térdepelt hozta fel példának, ami hát egész más eset, mint a papír-papíros, mondtuk mi, hiszen a papír-papíros az egyszerűen csak két különböző úton került bele a magyarba.
És
a térdepelnél pedig az etimológiai szótár nem tudja a pontos kapcsolatot, de hát ott úgy tűnik, hogy az a P az egy önálló szóelem lehet.
Valami képző volt régen, igen.
Igen, na most az etimológiai szótár nem hozta ezt a magyarázatot, hogy mi az a P benne.
Tőzsér Zsóka hallgatunk, hát utána nézett egy nagyon régi szótárban a cucor fogarasi, amelyet ugye még az 1800, mikor is? 60-as, 70-es, 80-as években. Ez egy nagyon-nagyon tiszteletre méltó régi munka, de hát persze a mai magyar nyelvre már nem mérvadó, hogy ők mit írtak. Mindegy, olvasom, hogy mit ír. A cucor fogarasi szótár szerint van némi jelentésbeli különbség a térdel és a térdepel között. Mert a térdepel a hosszabb ideig tartó büntetésből vagy imádkozás, fohászkodás céljából történő két térden térdelésre használatos. Hát én ezt egyáltalán nem érzem így. Lehet, hogy cucor és fogarasi idejében volt egy
pedig
ilyen
voltak
különbség.
A Facebook csoportban is voltak, akik éreztek ilyenfajta különbséget, mert azt mondták például, hogy letérdel az teljesen természetes nekik, de a letérdepel az egy kicsit furcsa.
Ez igaz?
Tehát a hirtelen a magát, azt a pillanatot, amikor valaki letérdel, azt kevésbé fejezzük ki ezzel a hosszabb térdepel változattal. Szóval ebben lehet valami, hogy a térdepel az hosszabb térdelésre utal, nem tudom.
Talán valóban, igen.
Amit itt a cucor fogarasival kapcsolatban fel kell hozni, nem is csak az, hogy régi, hanem ott van egy olyan probléma is, hogy a cucor fogarasi szótárban a szófejtések, tehát a történeti magyarázatok, azok nem nagyon gyakran nincsenek adatolva, tehát nem, hogy úgy mondjam, spekulatívak.
Hát igen.
Tehát
igen.
Nem mondják meg, hogy pontosan milyen forrás alapján gondolják, hanem csak úgy találgatnak igazából.
Jó, hát ez akkoriban még megbocsátható volt, ugye, csak hát ma már nem szabadna ezt.
Én már akkoriban se bocsátottam volna meg, ahogy elképzelem az akkori én magamat. Tehát egy történeti levezetésnél nagyon sok szempontot kell figyelembe venni.
Igen.
Biztos erről is sokszor beszéltünk már, meg fogunk is még, hogy a történeti magyarázatoknak, vagy visszafejtéseknek, azoknak van egy nagyon szigorú rendje. Ott nem elég azt mondani, hogy hasonlít erre, meg hasonlít arra,
Igen.
hanem ott meg kell, egyrészt adatokat kell találni rá, másrészt párhuzamokat kell találni, Igen. tehát ha Igen. valami lezajlik egy nyelvben, akkor az általában más szavakban is lezajlik.
Igen. Igen.
Sőt, hogyha valami olyan jelentésváltozás van például egy nyelven belül, amit feltételezni szeretnénk, akkor azt ki kell mutatni, hogy ez egy elfogadható, más nyelvekben is végbe menő változás. Tehát
Igen.
nagyon körültekintően kell az ilyeneket csinálni, ez egy külön szakma egyébként.
Hát kicsit úgy, mint az orvostudományban, hogyha én nekem az a gyanúm, hogy te ilyen és ilyen betegségbe szenvedsz, hát ahhoz az kell, hogy én azt mondjam, hogy másoknál is már ezt tapasztaltuk, ugye, hogy ezt leírják a könyvek, hogy van ilyen betegség.
Igen. Hát sőt, igazából illik igazolni ilyen biokémiai vagy biológiai alapon, hogy ez tényleg be tud következni.
Jó,
meg,
de mondjuk
a
régebbi orvosoknál hát főleg Igen. az volt ugye a tudomány alapja, hogy ők tudták.
Na
hogy...
minden esetre Igen. a cucor fogarasinak a szófejtései nem igazán megbízhatóak.
Nem szabad.
Biztos van olyan is, ahol megbízható, meg biztos van olyan is köztük, ahol az adatok is ott vannak, de
Laci,
nagyon sokszor nem.
Ami hol megbízható, hol nem, Igen. az nem megbízható. Hát ez ilyen Igen. egyszerű.
Na most én megpróbáltam utána járni ennek a pölnek a térdepelnek.
Várjál, még felolvasom,
ja,
hogy még egy mondatot írt Tőzsér Zsóka, hogy nagyon érdekes a cucor fogarasiban a szó elemekre bontása. Továbbá érdemes elolvasni a térd és térdep címszavak jelentését is. Na, itt van a baj, mert hát a tér és a térdnek nincs köze egymáshoz.
Igen, igen. Hát ez az, azoknak igen. az eseteknek az igen. egyik, amikor Cucor Fogarasi, hát hogy mondjam,
fantázia.
Fantáziájukra igen. támaszkodtak, igen. és nem az adatokra.
Igen. Igen. Na, mondjad?
Hát az, hogy valóban, hogyha megnézzük az etimológiai szótárnál a térdepelt, akkor ott valóban nem mond semmit a péről.
Tehát a mafoforgat...
Bizony, azt mondja, hogy bizonytalan a kapcsolata a térdelnek, meg a térdepelnek.
Bocsánat, csak hogy a hallgatók értsék, amikor mi azt mondjuk, hogy az etimológiai szótár, akkor az a Benkő Loránd féle, 60-as években megjelent, ma a mértékadónak tekinthető, úgynevezett TESZ, vagyis igen. történeti etimológiai szótár.
Azt vannak tessék... újabbak egyébként.
Jó, de...
Vannak újabbak, de azok is nagy részt erre támaszkodnak, igen. és inkább csak a, vagy kijavítják a esetleg a hibáikat, vagy bővítik egy kicsit.
Igen, igen.
Van
igen.
egy német igen. nyelvű is például, igen. meg egy, van egy újabb magyar nyelvű.
Igen.
Vagy pedig, ami egy kicsit rosszabb ennél, lerövidítik és tömörítik, van olyan változat is.
Hát jó,
de,
hát...
De általában azért ezek mind ebből a híres teszből merítik.
Igen, igen, igen. Tehát a Cucor Fogarasit ne tessék erre a célra használni. Egyáltalán ne tessék használni, hát egy csodálatos, mint egy régi térkép, hát persze, persze, vagy egy régi orvosi könyv. Igen.
Na, szóval ebben a híres tesztben a térdel és a térdepel viszonya nincs tisztázva, illetve azt írja, hogy nem tisztázott a viszonya, amit el is hiszek nekik. De ahogy hazafele mentem innen a felvételről, eszembe jutott, hogy azért vannak még hasonló igék, amikben egy P van az egy jól láthatóan értelmes igető után.
Igen.
Például az állapodik. Ugye, ami nyilván az áll igéhez kapcsolódik, meg aha. az ülepszik, ülepedik,
aha.
meg a csillapodik, ugye, meg a telepedik, meg ilyesmi.
Igen.
És akkor, mikor hazamentem, megnéztem ezt a történeti etimológiai szótárat, hogy vajon ezekről mit mond, és kiderül, hogy azért, most már nem emlékszem pontosan melyiknél, de némelyiknél ő igenis említi ezt a P-t, mint képzőt. Tehát valószínűleg nem minden szócikket ugyanazok írtak.
Persze.
A térdepelnél valamiért nem ugrott be nekik, vagy nem említették ezt a P-képzőt, pedig valószínűleg ugyanez a P-képző van
igen.
benne. Tehát igenis úgy tűnik, hogy létezett egy P-képző,
igen.
amiből egy igeképző volt ráadásul, tehát az ül igéből az ülepedik
igen.
Ezzel a P-vel van
egy újabb ige. Igen.
Egy másik ige, tehát nem főnévképző, igeképző,
igen.
és attól, hogy létezik az ülep, mint főnév, ez
igen.
ugye félrevezető lehet, és itt is fölhívom a figyelmet arra, hogy ilyen szófejtéseket csak adatok alapján és gondos vizsgálat után szabad csinálni. Tehát abból, hogy van egy ülep főnév, abból nehogy arra következtessünk, hogy volt P főnévképző is,
igen.
mert nem volt, hanem azt írja az etimológiai szótár, hogy az ülep, az az ülepedikből van visszaképezve,
igen.
úgymond.
Igen, az újabb. Igen.
A szótörténészek, vagy történeti nyelvészek erre azt mondják, hogy elvonás eredménye.
Igen.
Én inkább azt szoktam mondani, hogy visszaképezés, az angolból tükörfordítással.
Igen, olyan, mint a tanulból a tan. Ugye az egy
az
klasszikus.
Olyan,
igen, igen, az egy klasszikus. Például a nyelvújítók találták ki, hogy legyen ilyen szó. Ugye a dogma, vagy a teoréma, hát magyar megfelelője legyen a tan. Igen.
Igen, na most ilyen visszaképezés egyébként nagyon gyakori volt a nyelvújítás idejében.
Hogyne, hogyne.
És a másik, ami nagyon gyakori volt a nyelvújítás idejében, hogy elvontak képzeletbeli képzőket, tehát tulajdonképpen készítettek képzőket,
igen.
és az az érdekes, hogy ezt a P-t ők a nyelvújítás korában, mint képző tulajdonképpen elkezdték terjeszteni, de mint főnévképzőt.
Uh-huh.
Tehát például a terep a térrel kapcsolatban, a szerep, a szer, mint sorra kapcsolatban, a
értem.
Szelep a szélből.
Értem.
Ezek nyelvújítási alkotások egy olyan P-képző hozzáadásával, ami valójában sosem létezett a magyarban.
Hát, vagy ami, mint láttuk, mint igeképző létezett. Igen, igen. Igen. Jó, hát nem a kis ujjukból szopták, csak másra használták, mint ami valójában volt. Igen.
Jó, tehát ez egy érdekes... családja a szavaknak, amikben ez a P képző, részben azok a régiek, amikben igeképzőként szerepel, mint az állapodik és a társai.
Igen.
Részben azok a P végűek, amik főnévképzőnek tűnnek, ott a P főnévképzőként tűnik, azok nyelvújításbeli.
Mint a szerep.
Vagy olyanok, mint az ülep, ahol viszont az igéből képeztek vissza, vagy vontak el
igen.
egy
igen.
nem létező, igen. vagy hát igen. akkoriban még nem létező.
És a térterep is nyelvújítási
igen.
kitaláció, hogy így mondjam. Igen.
Egyébként azt írja az etimológiai szótár, és itt azért én nem mindig hiszek neki, hogy ez az ősi képző, ez mozzanatos volt. Tehát azt a pillanatot jelölte, amikor valami megtörténik, tehát az állapodiknál, ugye, hogy nem stabilan sokáig igen, áll, igen. Hanem megáll tulajdonképpen.
Igen, igen, igen.
Az ülepediknél leül, vagy ilyesmi.
Hát igen, igen.
Jó,
igen.
Na most, ha ezt vennénk alapul, egyébként nagyon sok, azért mondom, hogy nem hiszek nekik mindig olyan nagyon, mert ezek már tényleg a történeti etimológiai szótárban is egy kicsit spekulatívak, hiszen általában ezek olyan régi állapotra vonatkoznak, ahonnan nincsenek nyelvemlékek, tehát nem nagyon lehet tudni, hogy ez a P valójában mit jelentett.
Mi volt, igen, igen.
És a térdepel, hogyha hinni lehetne ennek, akkor épp a fordítottját kellene, hogy jelentse.
Hogy hirtelen letérdel.
Igen. Igen. Tehát nem azt, amit a hallgatónk igen. ír, hogy hosszan térdel, hanem akkor azt kéne jelenteni, hogy letérdel pont azt a pillanatot, igen. kellene jelentenie.
Hát
kellene,
igen.
Lehet egyébként, igen. hogy egyszer régen azt is jelentette.
Igen, igen. Tudjuk.
Mindenesetre nagyon érdekes ez a P. Nagyon igen. sok ilyen képző van egyébként, ami ilyen megkövesedett formában a igékben felfedezhető.
És már nem tudjuk, hogy
már nem tudjuk, akar. Hogy a funkciója mi volt valaha.
Igen. Ugyanő egy egészen más témában is, az Alcus ügyében is írt nekünk. Ugye az Alcus, vagy angol broker, hát egyfajta pénzügyi mesterséget, tevékenységet jelent, és hát én azt bírtam mondani, hogy az Alcus már régies, és kiment a divatból, erre írták hozzáértők, hogy ma is lehet használni, és hát abban a szakmai körben legalábbis ez teljesen elfogadott. Most azt írja Tőzsér Zsóka, hogy amint azt egyébként a biztosítási tevékenységet szabályozó törvény is tartalmazza, nagy a különbség a biztosítási ügynök, angolul salesman, illetve az Alcus, angolul broker között. Az ügynök a cég képviselője. Ha bármi probléma lesz a szerződéssel, helyette a cég felel. Tehát magyarán
ugye,
mondva...
Hát az, ezt onnan tudjuk, hogy ő az, aki a nyakunkra jár a cég nevében, igen, és igen, próbál igen, rábeszélni arra, hogy
igen. És az angol szó salesman nagyon szép becsületesen ugye azt jelenti, hogy eladó ember. Tehát ő megpróbálja eladni a biztosítást. Az Alcus viszont az ügyfél megbízottja. Az ő nevében eljárva köti meg a szerződést a céggel, és személyében közvetlenül felelős például az ügyfelet ért kárért. Amit aztán tovább háríthat a cégre.
Hát ezt onnan lehet egyébként tudni, hogy az Alcus az nincs egy céghez kötve, hiszen az Alcust például azzal bízhatjuk igen. meg, hogy keresse meg azt a céget, akivel a legjobb
igen,
üzletet tudjuk
igazad
kötni.
Van. Igen. Olyan, mint az ügyvédem tulajdonképpen,
hát,
ugye?
Nagyon is, igen.
Igen, igen.
Egyébként csomó országban ezek a brókerek, ezek olyan átmenetet képeznek a vagy majdnem olyan ügyvédi feladatokat szoktak
igen,
ellátni.
Igen, igen, igen. Tehát nyilván, hogy ingatlan ügyben az ügyvéd, de befektetés vagy biztosítás ügyben az Alcus jár el.
Hát Hollandiában például ezek a brókerek, ott egy külön neve van ennek, ezek az Alcusok, ezekre mindenfélét rá lehet bízni. Mondjuk azt, hogy a lakásod kiadásának az ügyeit intézzék, aha. vagy hogy akár keressenek neked lakást. Szóval, hogy nagyon sok mindenre aha. olyan bármivel megbízható ügyintéző igen. embert jelent.
Érdekes, mert persze magyarul ezt is ingatlan ügynöknek neveznénk, még akkor is, ha én bízom meg. Igen, mert azzal foglalkozik. Igen.
Jó.
És így folytatja, ez egy kedves kulturális utalás. Nem véletlen, hogy ugye Arthur Millernek a színdarabjában az öregember, Willy Loman, salesman volt, ugye magyarul az ügynök halála az a címe a darabnak, hiszen a barátja és egyben főnöke megbízásából házalta végig az országot a rengeteg kacattal. Hát nem kacattal, kedves Jóka, hanem porszívókat árusított, az még az ő idejében nem. Hát jó, a tragédia arról szól, hogy mire megöregedett, ezek már kacatnak számítottak. Köszönjük.
Ádám, mellékes kérdés, de hát ha hallgatókat is érdekli, akkor ezt a fajta embert nem is lehet agentnek hívni angolul?
Húha.
Aki a nyakadra jár és a porszívóval vagy a biztosítással.
Szerintem házal. Lehet, hát amennyire én tudom. Lehet, hogy a brit és amerikai használat aha. kicsit különbözik. Igen. Hát jó. Valóban estate agent, tehát ingatlan ágens, ugye az agent, hát ügynök. Bizony, én Angliából ezt így ismerem.
Igen, csak az agent az talán sokkal általánosabb, mert ott ilyen igen. titkos ügynököket, meg egyéb
az
ügynök.
Is, tehát valaki, aki mind... eljár igen. egy nagyobb szervezet nevében. Igen.
Jó, és még mindig Tőzsér Zsóka, egy harmadik megjegyzése is van.
Olvassad.
A cunamival kapcsolatban. Szerintem is a 2004 decemberében az Indiai óceán partjainál pusztító szökőár óta terjedt el a cunami szó használata. Csak megjegyzem közben, a szökőárat kimondtuk mi itt egyébként? Mert hiszen az ugyanazt jelenti. Azt hiszem a múltkori műsorban nem mondtuk, hogy a cunami az tulajdonképpen a szökőárnak az idegen.
Így van.
Előtte én is csak a szökőár kifejezést hallottam. Emlékszem azonban egy sokkal régebbi slágerre, amelyben a nem kevésbé borzasztó tornádót is csak az elsöprő érzelmek lefestésére használta a szövegíró, vagyis nem a cunami az első, amely bizonyos szókapcsolatokban elvesztette az eredeti jelentésének negatív részét. A sláger valahogy így szólt, forgószél sodort a karjait batán, úgy jöttél, mint a nyári nap vihar után.
Igen, igen, igen.
Én nem ismerem ezt a slágerbe.
Én sem emlékszem, persze. De nagyon jó példa, és hát a forgószél az egy szörnyű pusztító így valami. Van. Igen, köszönjük.
Jó. Még volt más is, aki egyébként megjegyezte, hogy ő a térdepel szót hosszantartóan használja. Facebookon is volt, itt is volt, de ezt most akkor tegyük félre.
Jó.
Jó.
Igen.
Vannak furcsa kérdések, amikre én nem tudok válaszolni. Azt kérdezi Konkoly Gabriella, a minapi kollégium tűz kapcsán mindannyiszor úgy mondták be a hírekben, hogy az épület használhatatlanná vált. Nem lenne találóbb a lakhatatlan? Hát ez olyan apróságnak tűnik nekem, és nem igazán nyelvészetileg érdekes kérdés. Hát attól függ, mire használják. Talán azért nem akartak lakhatatlant mondani, mert egy csomószor az ingatlan ugye nem lakásra való, egy kollégiumról van szó, ahol
igen.
hát, hogy az mennyire lakás, vagy...
Igen, igen, igen.
Szóval szerintem...
Persze, igaz, lehet azt mondani, hogy én most kollégiumban lakom, igen, vagy hányan laknak a kollégiumban, tehát neki abban igaza van,
hogy... Igen, de valószínűleg, aki a hírt szerkesztette, az úgy érezte, hogy a lakhatatlant az csak igazi lakóházra
igen.
használná.
Igen, igen.
De ezek szerintem olyan árnyalatok, hogy...
Igen. De hát lakásra is mondanám, nem? Hát a tűz miatt a lakás használhatatlanná vált.
Ez a másik, hogy az sem.
Igen, igen. Igen, nem látunk különbséget. Na de itt van egy igazán érdekes nyelvészeti kérdés. Turi Timea, a szerkesztő, azt mondja, a következő mondat szerepelt egy szövegben. Egy szegény koldusasszonyt elkergetett, és becstelennek nevezte. Ismétlem, elkergetett... nevezte. Ő pedig azt mondja, hogy inkább úgy kellene, hogy egy szegény koldusasszonyt elkergetett és becstelennek nevezett. Tehát elkergetett, nevezett. Vagyis, hogy mind a két esetben legyen ugye az úgynevezett alanyi ragozás, vagy határozatlan ragozás, míg az eredeti példában átkapcsolt a szerző az alanyiról a tárgyasra. Ismétlem, ugye az eredeti mondat, egy szegény koldusasszonyt elkergetett, és becstelennek nevezte.
Na most ugye a múltkori adásban beszéltünk a tesztekről, ugye, amit a nyelvészek rengetegszer használnak, kipróbáljuk így, kipróbáljuk úgy, és megnézzük, hogy mi a különbség.
Igen.
Most javaslok egy tesztet. Csináljuk úgy, alakítsuk át ezt a példát úgy, hogy világos módon két különböző mondat legyen.
Rendben.
Tehát láttam a sarkon egy szegény koldusasszony. Pont.
Ő látott, mert harmadik szem.
Igen. Látott egy szegény koldusasszonyt, látott alanyiragozás. Pont, mondat vége, becstelennek nevezte. Itt már fel sem merül, hogy becstelennek nevezett lenne a
így
második
van,
mondatban,
így
tehát
van.
Hogy alanyiragozás lenne.
Így van. Hiszen nagyon régi szokás, hogy bevezettünk valakit határozatlannal, egy koldusasszonyt, majd a következő mondattól kezdve már, mint ismertről, határozottan beszélünk
sőt,
róla.
Csak úgy lehet róla beszélni, hiszen már be lett vezetve.
Vagyis, ha a koldusasszonyt főnevet magát megismételnénk a második mondatban, akkor már a lenne, ugye, mondom így, tehát meglátott egy koldusasszonyt, pont. Becstelennek nevezte a koldusasszonyt. Hát itt már muszáj, ugye? Mert ugyanarról van szó.
Sőt,
való...
hogyha oda a második mondatban határozatlan formában raknál egy koldusasszonyt, akkor az azt kellene, hogy jelentse, hogy ez egy másik volt.
Úgy van. Egy újabb,
tehát egy újabbat vezetsz
egy újabb határozatlan koldusasszony.
Ez egy nagyon érdekes tulajdonsága a határozatlan névelőnek a magyarban, hogy új szereplő bevezet, nem csak a magyarban egyébként, szereplő bevezetésére szolgál, és hogyha még egyszer határozatlant mondok, akkor az még egy újabbat bevezet.
Így
ezt
van.
Az, csak azért hangsúlyozom ennyire, mert az iskolai nyelvtanban például ezt nem szokták ilyen élesen megfogalmazni. Nem csak határozatlanságról van szó, hanem újdonságról
igen,
is szó.
Igen, igen.
Na jó, de miért mondtam ezt a tesztet? Tehát az világos, hogy a két külön mondatban van,
igen,
a két ige alak, akkor az elsőben határozatlan volt a főnév, és tárgy volt,
igen,
akkor ott alanyiragozást használunk.
Igen.
A másodikban, mivel ott határozottnak kell lennie, ha újra ugyanarról beszélünk,
igen,
és mondjuk megint tárgy, akkor ott már tárgyas ragozást kell használni, mert határozott tárgy mellett az dukál.
Igen, de itt nem ez van.
Itt egy mondatban igen, van a kettő, igen, de egy éssel van összekapcsolva.
És hogy ez az és, ez mit jelent?
Ez itt az a kérdés, hogy egy mondatnak vesszük, és az és az tulajdonképpen csak a két állítmányt, ahogy az iskolában
igen,
használjuk, csak a két ige alakot
igen,
kapcsolja össze, és akkor indokolt az, hogy mind a kettő alanyi ragozásban legyen.
Mondok egy példát, egy koldusasszonyt elkergetett és megrúgott.
Így van.
Ez jó volna, ugye? Mert a két ige szinte egyszerre történik, párhuzamosak akkor.
Lehet egymás után is, igen, de mindenképpen itt a két igét kapcsol, vagy legalábbis föl lehet fogni, úgyhogy csak a két igét kapcsoltam össze,
pláne,
aminek
hogyha,
azonos a tárgya.
Pláne, ha megcserélem, figyeld, ha az igékkel kezdem, elkergetett és megrugott egy koldusasszonyt.
Igen.
Ott már nem lehetne azt mondani, hogy elkergetett és megrugta egy koldusasszonyt. Hát ez nyilván...
Értelemszerűen, hiszen még utána jön a határ. Jó,
így van,
nem
így
biztos,
van,
hogy értelemszerű, de...
Jó, minden, igen, igen. Vagyis...
De ugyanezt az éses mondatot, úgyhogy még mindig egy mondaton belül van, fölfoghatjuk úgy is, mint ami az én előző példám volt, mint a két különböző mondat lenne, tehát mintha az és, az egy ugye két tagmondatot kapcsolna össze.
Igen.
Így is fölfoghatjuk.
Igen.
Egy szegény koldusasszonyt elkergetett, és egy következő tagmondat becslennek nevezte. Szerintem
igen,
ez is teljesen
igen,
megfelel.
Igen. Abban az esetben jó valahogy úgy lelki szemeim előtt talán egy vesszőt tennék az és elé.
Nem csak lelki szemeid előtt, hanem az akadémiai helyesírási
kérlek,
ajánlások
nekem,
szerint
nekem a
is.
Lelki szemeim előtt az akadémia lebeg.
Az akadémiai helyesírás azt mondja, hogyha az és az azonos mondatrészeket kapcsol össze, akkor nem kell vessző elé, ha viszont ez nem áll a tagmondatokra, mert akkor kell elé vesző.
Igen, igen. Akkor most mondok egy példát. Meglátott egy lányt, és megcsókolta. Ugye ez természetes. Meglátott egy lányt, és megcsókolt, hát ez nagyon furcsa volna.
A szórend miatt, mert persze, ha meglátott és megcsókolt egy lányt...
No, igen, igen, igen.
Igen, igen, de mert ahhoz, hogy a két igét kapcsolt csak összezéssel, ahhoz egymás mellé kell rakni a két igét. Meglátott
igen,
és megcsókolt.
Igen.
Ha viszont már azt mondta, hogy meglátott egy lányt, akkor az utána következő és, az már csak egy következő
igen,
tagmondat.
Igen.
Ott kapcsolat
igen,
hozzá.
Igen, igen. Vagyis ez a mondat mind a két formában helyes. Ismétlem, egy szegény koldusasszonyt elkergetett és becstelennek nevezte. Ez jó akkor, hogyha vesző van és új mondatnak gondolom, illetve egy szegény koldusasszonyt elkergetett és becstelennek nevezett, akkor jó, hogyha a két dolgot, az elkergetést meg a nevezést egy szintre teszem.
Egy szintre, ami az előbbi megjegyzésed is azért valamennyire áll, hogyha főleg, ha egyidejűleg csinálta,
igen,
tehát egy aktus keretében,
igen,
akkor ez még inkább indokolt, és megfordítva, hogyha a tárgyas ragozást használjuk a másodikban, akkor jobb, akkor valószínűbb az, hogy előbb az egyiket csinálta, és aztán a másikat. Ez nem vas szigorral
igen,
érvényesül, de azért szigorú
igen,
szabály.
Igen.
Köszönjük szépen, egy pár perc szünetet kell most tartanunk, de utána jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Üdvözöljük újra hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A szerkesztő Sugár Ági, a felvételt Rózsányi Gábor készíti, és hallgatói kérdésekkel folytatjuk. Azt mondja egy Ádám nevű hallgató.
Nem is kérdés, hanem egy ötlet, ugye?
Igen. Azt mondja, hogy szükség lesz egy új szóra. Ha majd lesz elektronikus közlekedési jegy, akkor azt valószínű, hogy érvényesíteni, aktiválni kell, feltehetően közelítéssel, érintéssel. Tehát megyünk be a metróba, és oda nyomjuk a kártyánkat.
Igen, igen, igen.
Az érzékelőhöz. Erre a mozdulatra jó lenne egy rövid szócska, amit lehet ragozni, felszólítani rá, stb. Lehetne akár hangutánzó, mint a cuppantás,
igen,
lehetne áthallás, mint a klikkelés,
igen,
vagy bármi más. Azt mondja, a bankolás szó viszonylag új, de kifejező és elfogadott lett, szóval van rá minta.
Megyek bankolni?
Igen. Igen. Azt mondja, hirdessük meg a műsorban.
Aha.
És hát nagyon rossz hiszeműen azt mondja, hogy a BKK magától nem fog valami jót vagy szellemeset találni.
Ez nem egyáltalán is, nem biztos.
Nem tudom.
Nem biztos, mert lehet,
hogy a BKK egyáltalán nem is foglalkozik ezzel a kérdéssel.
De fordítva is lehet, hogy ők igenis dolgoznak azon, és ötlet tímet állítanak föl. Miért? Ez elképzelhető.
Én azon csodálkozom, hogy még nincs erre szó igazából. Igen. Én még nem hallottam erre szót, hiszen hasonló dolgok működnek már a környezetünkben. Például azokon a helyeken, ahol bankkártyával úgy lehet fizetni, hogy csak hozzáérinted a bankkártyát.
Hát érinteni, ugye?
Igen, de tényleg jó lenne rá egy új szó.
Igen, tehát kérjük kedves utasainkat, ne felejtsenek el érinteni. Jó, mindent meg lehet szokni persze. Ne felejtsenek el cuppantani.
Pont ez jutott nekem is eszembe, a cuppantás.
Ő írja.
Ja, igen.
Ő írja. Igen, igen.
És mit szólnál a csippentéshez?
Csippentés. Az azért is jó, mert csipkártyával van. Igen, igen. Igen, tetszett csippenteni, mondja a peronőr. Igen. Hát lássuk be, a kukac ugyanilyen furcsa volt, amikor megjelent. Ugye a,
mi az, hogy kukac?
Az internetes címekben.
Ja, értem.
Kis jelre. Én sose fogom elfelejteni, ültem a kishajón, és mentem a Sziget Fesztiválra sok-sok évvel ezelőtt, mikor még jártam fiatal emberként. És zene ment, és egyszerre csak megszólalt a zene. Hát egy rádióállomás volt, és azt mondta, hogy roxikukac.roxi.hu. És egyáltalán nem értettem, hogy mit beszél. A Roxit azt értettem, mert ki volt, mert tudtam, hogy van Roxi rádió, az szólt. De hogy ő azt mondja, hogy roxikukac.roxi.hu, ez teljesen titokzatos volt számomra, és a kukacot hogy megszoktuk. Eleinte még mosolyogtunk, meg úgy éltünk, és most már teljesen normális.
Egyébként a világ sok nyelvében ugyanígy kukac értelmű szóval jelölik. Tehát ez, igen, igen. Nagyon érdekes. Azt hittem, a kukát mondott hirtelen, mert a kuka is tulajdonképpen annyira bejött.
Ja,
igen. Jó. Ami egy rövidítés volt tulajdonképpen.
Az igaz,
a gyártónak, a gyárnak a rövidítése.
A gyárnak a rövidítése volt, igen, igazad van, és mert Augsburg városában, Németországban igen. működött, de csak az autót hívták így eredetileg.
Tehát igen, igen, igen.
Nekem még ma is furcsa, mi azt mondtuk, vigyázz, előtt a kuka, mondtuk meg, akkoriban még az utcán lehetett focizni meg minden, meg hogy jött a kuka. És aztán elkezdték kukás kocsinak nevezni, és a hozzá tartozó jellegzetes alakú szemétládát elkezdték kukásládának nevezni, aztán már csak kukának, de nekem még mindig csak az a láda, a kuka, tehát lent a kapuba, betettem a kukába, de ma nagyon sokan egyszerűen a házi szemétládára is használják. A konyhába azt mondják, hogy dobd a kukába.
Én ezt
igen, igen, tehát mintha az egyszerűen csak szemétláda lenne, és az internetes levelező programomon is van kuka.
Igen.
Amelyik hát tulajdonképpen a szemétládát jelenti. No jó, tehát a csippentés például az nem rossz. A szemével csippent a peronőr, hogy tessék csippenteni a kártyát.
Jó, azért a hallgatóink ötleteit is várjuk.
Várjuk, igen. Igen.
Gimes Katalin kérdezi. Úgy tudom, a magyar nyelvben a páros testrészeket egynek, egyegységnek tekinti a nyelvhasználó, ezért mondjuk azt, hogy elvesztette a szeme világát, valójában mindkét szeme világát, amputálták a fél lábát, hát mondjuk ezt egy kicsit más kérdés szerintem, még visszatérünk erre a fél lábára, de tény az, hogy a lábam...
Hát azért fél lábam, mert hogy az egységes okay, lábazatból...
Ja, értem.
Ugye?
Jó, de minden esetre azt mondom, hogy elfáradt a lábam, azt nem úgy szoktuk érteni, hogy vagy a jobb, vagy a bal, hanem úgy, hogy mind a kettő.
Így van.
Mostanában felfigyeltem egy jelenségre, a szemei nagyra tágultak, mondják, tehát többes számba teszik a szemet. Ez angol hatás lenne, kérdezi hallgatónk.
Ó, dehogy.
Én ezt furcsálom, de akkor az alapelvek szellemében fogadjam el ezt a változást? Egyre gyakrabban találkozom ezzel.
Kedves Katalin, ez nagyon régi. Nemrég olvasgattam a Bánk Bánt Katona Józseftől, és egy csomószor van a szemei, a kezei, és így tovább. mikor egy valakiről van szó. Tehát ez mindig is párhuzamos volt. Az valóban érdekes a magyar nyelven, és ma is érdekes, hogy lehet a páros testrészeket egyes számban használni, tehát zöld szeme van, de nem azt jelenti, hogy csak az egyik, míg németül, vagy angolul, vagy franciául ez mulatságos volna, vagy tényleg azt jelenteni, hogy egy darab zöld szeme van neki.
Sőt, hát franciául mondjuk azt jelenteni, hogy csak egy szeme van neki, szegénynek és a zöld.
Igen.
De...
Tehát ahhoz, hogy ez angol hatás lenne, ó nem, hiszen mondom, hát Katona József nem állt angol hatás alatt, német hatás alatt.
De németet, ugye? Igen, ezt akartam kérdezni, állt. Nem lehet, hogy német hatás?
Ezt nem tudom, nekem az az érzésem, hogy ez magától is létezhet. Az érdekes tényleg a magyarban az, hogy lehet egyes számot használni, a haja, és mondjuk ugye miközben más nyelvben többes számba kell tenni, mert ugye sok-sok szálból áll a haja, a veséje, és így tovább. Tehát ezek mind elmennek egyes számban. Valójában azonban olyan, mint amikor, tehát ugye a magyarban az egyes szám az nem egyes szám igazából. Hát érted? Azt mondom, hogy ott van egy tálban az alma, és 8 darab.
Persze.
Igaz? Alma, meg a lakásban elszaporodott az egér. És megint egyes számban van. Tehát a magyarban vigyázni kell, mert
és
a többes
minél,
szám...
minél régebbi szöveget veszünk, ez annyi, annál inkább így van, mert ma már ugyan nem mondjuk az átutazó vendégmunkásokra, hogy jön a török a határon,
igen,
de régen
igen.
Ezt így mondták, igazad amikor van. Jöttek a törökök.
Igazad van.
Tehát igen. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy idegen hatásra, ugye tudjuk, hogy amióta a magyarok a Kárpát-medencébe értek, mindenféle...
Hát persze.
Csupa olyan idegen hatás érte tulajdonképpen, ami ezt indokolja, hiszen szláv, német, latin, stb.
Román, igen. Igen.
De az is igaz, hogy az uráli nyelvek, tehát a magyar közeli rokon nyelveiben az elég általános, hogy egyes számot használnak ilyen esetekben,
igen.
Mint ahogy a számnevek után is ezekben a nyelvekben általában egyes számot
bizony
használnak.
Három alma, igen.
Az is érdekes, hogy a legtöbb uráli nyelvben, vagy amennyire én tudom, tehát minden uráli nyelvben a többes szám az kései fejlemény, és nem feltételezik, hogy lett volna többes szám egyáltalán ezeknek a közös ősében, és az is nagyon érdekes, hogy a különböző uráli nyelvekben, finnugor nyelvekben, ezeken belül más-más eredetű a többes szám. Tehát látszik, hogy nem közös eredetre megy vissza, tehát mindegyben egész más
kép
fejezik ki.
Igen.
Tehát ezek kései dolgok.
Na most azt újra tehát el kell mondanunk, hogy az nem állja meg a helyét, amit mond hallgatunk, hogy egyre gyakrabban találkozom, mert ez valószínűleg ő felfigyelt erre, és akkor persze az ember, amire felfigyel, hát elkezdi észrevenni. Hát tudod, meglátsz egy hangyát, és attól kezdve egyszer csak kiderül, tele van a lakás hangyával, amit addig nem láttál. De ez régi, már úgy értem az, hogy párhuzamosan megy a kettő, egyes számban is, többes számban is, és valóban jellegzetes uráli sajátság az egyes szám. Azért a komolyabb nyelvleírások nem is egyes számnak szokták nevezni, mert hiszen a hosszú lába van, miért lenne az egyes szám, és egy nagy tálba van az alma, miért lenne az egyes szám. Az van kírva egy magyar boltra, hogy könyv, folyóirat, újság. És nem azt jelenti, hogy csak egyet árusítanak mindegyikből, tehát látszik, hogy ezek gyűjtő egyes számok, igazából nevezzük talán így. Na most, én például még mondanám, és szerintem sokan mondanák, hogy az edény. Tehát azt mondom, hogy miért nem csinálsz rendet a konyhába, hát ott van az asztalon az edény. Tehát az ebéd után ugye mindent kivittünk a konyhába, a szennyet, a tányérokat, a poharakat, a késeket, villákat, és azt mondom, ott van az edény a konyhába. Ugye? Vagy a bútor, hát hasonlóképpen. Az érdekes, a fél lába, az nagyon szép, mert ha már egységnek veszem a két lábat, akkor abból az egyik, hát akkor az csak a fél. Fél veséje van, lehet ezt mondani?
Abszolút.
Ugye?
Persze.
Holott, mert a fél tüdejénél megmondhatom, mert jó, a tüdő az egyetlen nagy valami, és
az
akkor...
Az is páros.
Az hát is az is páros.
Van jobb és bal.
Igen, igazad van, igen. Jó, de a fél gyomra van, ott már nem, ott tényleg igen, arról van szó, hogy megfelezték. Vagyis nagyon régi, és nagyon szép, és nagyon helyes a magyarban.
Na most azt mi persze nem tudhatjuk, mert nem végeztünk statisztikát, hogy szaporodik-e, vagy nem szaporodik. Elképzelhető a nyelvben, előfordul az ilyesmi. Az is lehet, hogy már korábban is voltak ilyen időszakok, amikor szaporodott, és időszakok, amikor kevésbé.
Igen.
Nem tudhatjuk. ha hallgatunk felfigyelt rá, akkor lehet, hogy az ő környezetében lehet, hogy tényleg szaporodott, de hogy létezett korábban is, az biztos.
Nem.
Na most azt kérdezi, hogy az alapelvek szellemében fogadja el ezt a változást, ezt nehezen tudom értelmezni, mert a mit tehetne, hogyha nem fogadná?
Igen. Hát,
ez hogy... olyan, mint hogy itt látom magam körül, ahogy járok az utcán, hogy egyre több baromi jó minőségű autó van, nagyon drágák. Én csodálkozom is sokszor, hogy mennyi embernek van pénz olyan drága autókra.
És hogy fogad-e
ez egy változás, ami az én életemben lezajlott. Na most mi lenne, ha nem fogadnám el? Tehát,
igen. Ez érdekes, igen. És ha nem fogadja el, hát akkor bizony mérgelődjön tovább. Mert egy számára nem szimpatikus dolog van a világban. De hát jó, ez már nem a mi
dolog. Jó, lehet, hogy úgy érti egyébként a hallgatónk meg, amikor ilyen kérdéseket tesznek fel, hogy például a saját gyerekeitől fogadja el abban az értelemben, hogy kell erre reagálni, hogy kisfiam, nem a szemeid, hanem a szemed. Ez tulajdonképpen lehet egy jogos kérdés, hiszen szülőként van egy ilyen felelősségünk, hogy a gyerekeinket nyelvileg is szocializáljuk.
De akkor ez a norma kérdése, igen, ugye, mert igen, azt igen. szeretnénk, ha
a gyerekünk... Most az, hogy a művelt magyar normába beletartozik az, hogy a szemeim égnek.
Beletartozik.
Szeretem beletartozik.
Igen.
Nem beszélve arról, hogy nyomokban ugye ilyen rögzült kifejezésekben is, mint mit látnak szemeim.
Meg lelki szemeim előtt.
Lelki szemeim előtt is itt
igen.
van.
Igen.
Jó.
Igen.
Az egyik hallgatónk az tulajdonképpen arra kér, hogy röviden foglaljunk össze valamit, amit az iskolában réges-régen megtanultunk. De hát miért is ne tehetnénk meg?
Igen.
Nem nagyon nyelvészeti természetű, csak kicsit.
Alkalmazott nyelvészet.
Igen.
Hát végül is.
Azt mondja, biztosan el is felejtettem, de talán annak idején meg sem kérdeztem az időmértékes verselésnél, hogy hogyan is van ez a hosszú, rövid szótag, illetve magánhangzó.
Hát ez ugye verstan, igen. vagy idegen szóval metrika, hát az alkalmazott nyelvészen.
Jó, de hát a hangtanban is foglalkoznak metrikával,
igaz,
és
igaz,
rövid,
igaz.
Meg hosszú igaz. Szótagokkal, meg magánhangzókkal, tehát igaz. Ez nem igaz, hogy nem igen. nyelvészet, részben az.
Van tehát hosszú és van rövid.
Arra emlékszik az iskolából hallgatónk, hogy ha hosszú a magánhangzó, akkor biztos hosszú a szótag. Nagyon jól emlékszik erre.
Igen.
Tehát húz, íz, táp, láp, lép, szótagok hosszúak.
Meg kell mondanom, hogy a példái mind jók, de csak egyfajta példát hoz, húz, íz, táp, és így tovább,
zárt
ahol még
szótagok.
Egy mással hangzó is van, de arra nincs szükség. Tehát a lő, a nő, a só az ugyanúgy hosszú szótag, mert ő helyesen mondja, hogy ha hosszú a magánhangzó, akkor hosszú a szótag. Ugye ezt hívjuk természeténél hosszú szótagnak, mert a magánhangzó azzá teszi függetlenül attól, hogy van-e más hangzó és hány. Tehát a térd is ugyanúgy hosszú szótag. Tovább.
Azt mondja, rövid, ha rövid a magánhangzó. Ezt így mondat, így kijelenti.
Ez már nem stimmel, igen.
Tehát az igaz, hogyha hosszú a magánhangzó, akkor mindig hosszú. Ha rövid a magánhangzó, akkor azonban nem mindig rövid, és ugye szerintem itt van zavarban a hallgatónk.
Igen.
Azt mondja, hogy hosszú akkor is, ha két más hangzó követi a rövid magánhangzót, tehát ő maga javítja ki magát, és mondja, hogy a rövid magánhangzós szótag sem mindig rövid.
Így van.
Hiszen ha két más hangzó követi, akkor
így van.
Hosszú. És van, az ő példái ilyenek, mint reng, ring, zeng, ont, kond, ember.
Ezek bizony hosszú szótagok, az ember első szótagja hosszú szótag, mert a második szótag, a B-t ugyan elviszi tőle, de az M-et nem. Tehát nem lehet úgy szótagolni, hogy ember, hanem csak úgy, hogy M. Ber, ami azt jelenti, hogy a rövid E után még az M is ott van a szótagban. Na most nézzük meg mondjuk a kalap szót. Két rövid magánhangzó van. Az első szótag biztosan rövid, mert az ellet a második szótag elviszi. Kalap. Tehát az első szótag rövid. Ezt úgy hívjuk, hogy rövid nyílt szótag. A második szótag lap, azonban attól függ, hogy mi a következő szó. Mert az időmértékes verselés az olyan, hogy nem a szavakat nézi, hanem csak a hangokat. Tehát, ha os képző járul hozzá, kalapos, akkor az is rövid lesz, mert ka, la, pos, mert akkor már a p-t elvitte a következő szótag. De ha mondjuk a nak ragot teszem hozzá, kalapnak, akkor a második szótag már hosszú, mert a nak, ugye az ennet elviszi, de a pét nem viszi el, nem lehet kalapnak, hanem csak a lapnak, és akkor azt fogjuk mondani, hogy a második szótag, a lap, az helyzeténél fogva hosszú. Tehát míg a só, meg a táp, az természeténél hosszú, a lapnakból a lap, az helyzeténél fogva hosszú.
Sőt, nem is kell, hogy ugyanabban a szóban legyen, ugye a következő magán vagy másolózó, hanem ha egy újabb szóban van ott, ugye?
Tehát igaz, azt mondtam, kalap volt.
Kalap volt, ott is a helyzeténél fogva hosszú a lap, hiszen egy másolózó követi, annak ellenére, hogy nem tartozik ugyanabban a szóban az
van,
a másolózó.
Mert az időmértékes verselésnek az a titka vagy a szabálya, hogy nem nézi az értelmet, hanem gázol át a szavak
tehát
során.
Ha én a kalap után nézek, akkor ott a la, bu, tán,
nagyon jó.
Úgy mert... szótagoljuk, nem úgy, ahogy elválasztjuk az írásban,
nem.
hanem szótagoljuk mechanikusan.
Igen.
A p az a pután, olyan, igen, az u-hoz fog tartozni.
Kalapután, igazából. És a pu is rövid szótag lesz, mert a tánnak a t-jét elviszi. Úgy van. Igen, osztán, három, szorveri, meglú, Dasmatyi kendet, ugye például egy hexamétert, ugye így kell hát skandálni, elmondani, hogy az értelmet nem nézzük, hanem csak is mechanikusan. Úgy van.
Na most van egy további kérdés a hallgatónak. Azt mondja, hogy neki a problémát a kettős, hát ő azt mondja, hogy dupla másolhangzó, de hát hosszú másolhangzónak szoktuk hívni. Hosszú másolhangzók okozzák, azt mondja, ott nem ejtjük hosszan, legalábbis úgy érzi, hogy még kiejtésben is rövidül, tehát itt, ott, itten, ottan, ette.
Nincs igaza.
Megette, hát legalábbis a nincs verselés igaza. Szempontjából nincs igaza.
De hát a normális
szerintem
beszédben
én
sem.
Is elég hosszan ejtem.
Itten, otan,
meg kell azért
ete,
jegyezni, hogy a hosszú másolhangzó az ebből a szempontból ugyanolyan, mint a két másolhangzó.
Két másolhangzó. Úgy van, tehát ugyanúgy a kalappal, megnyújtja. A kalappal ugyanúgy kalap. Pal. Igen, igen. Ezt nem jól látja. Azt írja, hogy a megette az első szótag szinte hosszan ejtendő a másodikhoz képest.
Én nem.
Nincs igaz. Ezt. Ő valószínűleg a hangsúllyal keveri össze. Hát a nem szakembernek a hangsúly az nagyon erősen, pregnánsan jelenik meg, és könnyű a hosszúsággal összekeverni. Megette. De hát nem megete. Uh-huh. Tehát a hangsúly az ott van, ebbe igaza van, de az időmértékes verselés nem nézi a hangsúlyt, csak a magán és más hangzókat.
Pont ezért hívják időmértékesnek, igen. Szemben a hangsúlyossal.
Igen. Igen. Abban neki igaza van, hogy vannak ilyen párok a magyarban, mint vasal és vassal, és hát akkor ott nagyon feltűnő, hogy ebben a nyelven vannak kettős másalhangzók, de az nem igaz, hogy ezeket rövidítenénk.
Nos, van még egy érdekes megfigyelés, ami tulajdonképpen következik már mindabból, amit eddig elmondtunk, de mégiscsak érdekes, hogy nyelvileg nem ugyanaz, hogy valaki házal, vagy pedig, hogy üzletel egy házzal, ugye? Tehát ez két különböző szó, a házal és a házzal.
Így van.
De időmértékesség szempontjából ezek teljesen egyformák. Hiába van az, hogy az egyik, ugye, mert a házalban az első szótag az á miatt.
Igen.
Természeténél fogva hosszú.
Ott mindegy.
És ilyen esetben az is mindegy, hogy utána hány másolhangzó. Tehát a házzal az időmérték szempontjából ugyanúgy skandálandó, mint a házzal.
Ez igaz, de a vassal az már nem, mert a vassal első szótagja igen. Rövid, a vassal első szótagja hosszú.
Tehát tulajdonképpen itt, amin ő morfondírozik, az egy fontos megfigyelés, hogy nincsenek a verselés szempontjából extra hosszú, meg még hosszabb szótagok, hanem
az
ha
igaz.
Valami hosszú, akkor az hosszú és kész.
Az igaz.
Tehát a szájjal az hiába van benne egy hosszú másolhangzó, meg még plusz két másolhangzó, vagy egy hosszú másolhangzó, az akkor is csak egy sima hosszú szótag az elején.
Ez igaz, tehát magyarán mondva egyformán hosszúak a következő szótagok metrika verseny szempontjából, a lé, a tér, és a térd. Ezek mind hosszúak, mert hosszú a magánhangzó. Punktum.
Jó. Igen, nem csak a verstanban van szerepe, csak éppen a magyar nyelvtanban nem sok szerepe van a szótag hosszúságnak, de van egy csomó nyelv, ahol ennek nyelvtani szerep jelentősége is van. például az angolban ugye a hangsúly helye, igaz, az függ attól, hogy hogy követik igaz. Egymást a rövid és a
hosszú szótagok. A latinban is, meg az arabban
hát a latinban mechanikusan, igen, ugye ott úgy, igen. Latinban az a nagyon egyszerű szabály, hogy az hogy van, nem csak az utolsó szótagon sosincs hangsúly,
igen.
Az utolsó előttén van a hangsúly, hogyha az hosszú,
igen.
És ha az nem hosszú, akkor a
harmadikra. Egyel megy vissza a harmadikra, ugyan. Úgy van, tehát mondjuk fragilis, törékeny, ugye, ott a hátulról a harmadikon van fragilis, mert nem fragilis.
De miért is nem? Mert a gi, mert a gi szótag az rövid.
Mert az rövid. Ezért, de miért rövid? Mert az Isten úgy teremtette.
Ja, nem, ez... csak hogy tisztázzuk, igen, hogy igen, azért igen. Kerül az ára, igen, mert az igen. Utolsó szótagon nem lehet, az utolsó előtti pedig rövid,
igen.
Ezért kénytelen a harmadik.
De mondjuk az a szó, hogy morális, erkölcsös, az morális, mert a rá, az hosszú szótag, tehát ott megnyugszik a hangsúly.
Így van. Igen. És az arab nagyon hasonlít erre, talán csak az az eltéréssel, hogy ott nincs kizárva az utolsó szótag a hangsúlyozásból. Aha. Tehát ha ott az utolsó szótag hosszú, akkor azt akkor kapja meg a hangsúlyt, de amúgy nagyon hasonlít a latin hangsúlyozásra. Igen. Ádám, azt hiszem nem maradt időnk több kérdésre mára.
Ennyi fért a műsorba.
Jövő héten találkozunk újra. Köszönjük a figyelmet, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.